Áldás békesség, nagy szeretettel köszöntünk minden kedves testvérünket, helyieket és vendégeket egyaránt, és örülünk, hogy erre az előadásra sor kerülhet itt a templomban Alföldi Boruss Dezső nyugalmazott lelkipásztor, aki egyébként aktív, de amint látszik, hogy a titulus az nyugalmazott, boldog nyugdíjas lelkész, de egyébként nagyon aktív, mert sok helyre hívják szolgálni, és így szolgálhat ma is közöttünk ezzel az előadással az úrvacsora tanról. Én egy éneket szeretném, hogyha énekelnénk a 436. dicséretből az első 4 verset, ez bizonyára kívülről is megy, de azért szaladhatunk énekeskönyvért, de remélem, hogy ezt ismerjük, és valóban próbáljuk egy kicsit örömmel énekelni, ne úgy, hogy úrvacsorán szoktuk. Örülj szívem, vígagy lelkem, ékességed lett a hit. Lendületesen próbáljuk énekelni, és tényleg hálás szívvel Urunk felé.
Örülj szívem, vígagy lelkem, ékességed lett a hit. Vagy korához, még
csendesedjünk el egy rövid imádságra. Úr Jézus Krisztus, hálaadással szeretnénk megköszönni odaszánt életedet, halálodat, feltámadásodat, a közösséget, amelyet létrehoztál igéd és szentelked által, akiket egybegyűjtöttél a világ kezdetétől fogva annak végéig. Köszönjük, hogy ezt a nyájat megtartod, őrzöd, táplálod, és egyszer majd az országot átadod az atyának, akitől kaptad a hatalmat ez ország felett. Magasztalunk téged, Úr Jézus, hogy kijelentettél mindent nekünk, ami üdvösségünkre nézve szükséges és hitben való járásunkhoz elengedhetetlen. Urunk, bocsáss meg a lelki vakságot, amelyben az ember a bűn következtébe belekerült. Bocsásd meg azt, hogy nem a kijelentett igazsághoz akarunk ragaszkodni, hanem a saját elképzelésünkhöz és utunkhoz. Kérünk téged, adj nekünk most alázatot, adj nekünk most igére való figyelést. Köszönjük, Úr Jézus, hogy ezt valóban bizalommal és hittel kérhetjük tőled. Áld meg ezt az estét, ami számunkra, és engedd meg, hogy legyen foganatja. Hadd mondjuk rá majd együtt, hogy ámen. Így van, és így legyen a mi életünkben is. Amen.
Áldás békesség, nagy szeretettel és hálával köszöntöm a testvéreket, hálával, hogy meghallgatnak. Nem fogok visszaélni, megpróbálok nem visszaélni a szeretetükkel. Nem akarok úgy járni, mint a lelkész még mindig prédikált, még mindig mondta, és akkor valaki megszólalt hátul, hogy Istenem, mikor hagyja már abba. Hogy... meg nem, úgysem bírnák a testvérek 45 perc után idegekkel. Tehát én úgy gondolom, hogy jó, ha gazdálkodunk az idővel, és beszélek arról, ami az eukarisztia kialakulása és lényege. Azért fontos erről beszélnünk, mert sokan nem tudják, hogy mi is az úrvacsora, és az eukarisztia közti különbség. Ez a feladatom az, hogy ezt most elmondjam. Az úrvacsorával kapcsolatban többféle vélekedést ismerünk. Mást mond Róma, Luther, Calvin és Zwingli. Ezért ezt a négyet röviden ismertetem. Róma a transzubstanciációról beszél, ami azt jelenti, hogy amikor a pap elmondja az oltárnál a szereztetési igét, ez az én testem, ez az én vérem, akkor azonnal átalakul a kenyér, illetve az ostya a Jézus Krisztus testévé, valóságos testévé, és a bor pedig átalakul Jézus Krisztus vérévé. Átalakul transzubstanciáció, szubstancia a lényeg, a transz pedig az átmenet. Ezt mondják a római katolikusok, amikor a konszekráció megtörténik, az átlényegülés megtörténik, akkor kezdve a szent jegyekben ott van az Úr Jézusnak a teste, és a vére benne van. Luther Márton, a nagy reformátorunk nem így gondolta, azt mondta, hogy nem található benne a jegyekben az Úr Jézus Krisztus teste és vére, de Jézus mindenütt jelen való, teste és istensége által is, ezért a Krisztus ott van az úrvacsorakor, csak nem benne a jegyekben, hanem mellette, fölötte vagy alatta. Tehát ebből mi teológusok annak idején, amikor még fiatal teológusok voltunk, visszatést csináltunk, hogy mondják, hogy fölötte, alatta, mellette, hogy amikor a Deák téri koncertről, a Hámul Misér vagy János Pasiról mentünk haza villamossal, és hát akkor a 42-es villamos olyan zsúfolt volt, hogy és még nem volt lezárva a villamos, a lépcsőn álltunk, és még volt egy kis hely a lépcsőn, és fogtuk a fogantyút, és jöttek az evangélikus testvérek, hogy hát mi hol fogunk utazni, és mondták a gonosz reformátusok, hogy fölötte, alatta vagy mellette. Tehát ez jellemzi Luthernek a gondolkozását. Krisztus testileg ott van, de nem benne. Tehát nem mondja a transzubstanciát, nem alakul át, hanem mellé alakul, konszubstanciáció. De Krisztus testi jelenlétével számol, mert az evangélikus testvéreink úgy képzelik el, hogy a mennybe menetel során Krisztus inkább visszahúzódott a láthatatlan mennyei valóságba. A Biblia azt mondja ugyanakkor, hogy Jézus felemelkedett, és feljebb ment minden egeknél, és ott aztán áthatolt az egeken, és az Atya jobbjára ült. A K.V. János tanítása szerint Jézus tehát testileg fönn van a mennyben. És az ő testi mi volt, az ő embersége, az nem Isten ült meg. Tehát az emberséghez nem tartozik a mindenütt jelen valóság. Tehát Krisztus az Atya jobbján ül, és azt akarja, hogy őt ott imádjuk. Azért, ha feltámadtatok a Krisztustól, az odafelvalókat keresitek, akkor Krisztus van, ő az Atyának a jobbján. Tehát Krisztus testileg fönn van az Atya előtt, és ott ő végzi a közben járó munkáját. És majd testileg vissza fog jönni az időknek a végén. Megvan írva, az idők teljességéig az egeknek kellett befogadni őt, és majd az időknek a végén visszajön, és akkor meglátjuk őt valamennyien, minden szem meglátja őt. Tehát ez a Calvinnek a tanítása, hogy Krisztus testileg nincs itt, semmiképpen nincs benne, nincs körülötte, alatta, fölötte, mellette, hanem Krisztus testileg fönn van a mennyben, azonban az istensége által, ami mindenütt jelen van, tehát megmarad a Jézus Krisztus Isten ember egysége a mennyben, de istenség által itt van közöttünk, és mint a K.T. mondja, az ő szent lelke, istensége, és az ő személye által itt van, fensége által itt van közöttünk. És így Krisztussal, mint aki közli önmagát lelkileg, lelki kommunióban vagyok. Lelki kommunió az úrvacsora. Tehát nem testi kommunió, hanem lelki kommunió. Luther, illetve Zwingli a negyedik, akit megemlítek, ő a nagy svájci reformátor. Őről azt szokták mondani, ő csak azt emlegette, hogy emlékvacsora. Tehát, hogy Zwingli szerint ez csak emlékvacsora és nem több, ezt én nem gondolom, hogy így mondta volna. Ő rendesen úgy gondolta, mint ahogy a Biblia is mondja, hogy ez egy lelki kommunió, csak arra tette a hangsúlyt, amit a Lukács evangélium feljegyez, hogy ez emlékezés legyen. És Pál is ezt mondja, hogy az Úr halálát hirdessétek, amíg eljövend, tehát emlékezünk az Úr halálára. Ezek a különböző felfogások. Most nézzük meg a római katolikus felfogást. Néhány idézetet kiemeltem. Az internetről hoztam éppen ezt, ami az eukarisztikus kongresszus előkészületével kapcsolatos. A fenti római katolikus megnyilvánulásokból idézek. Ezek a jegyek átlényegülnek Jézus testévé, tehát átlényegülés. Az oltári szentségben velünk van Krisztus. Tehát így ez a titokzatos esemény által Krisztus benne van az oltári szentségben. Ezt a jegyet, a szent jegyeket a papa kezébe veszi, és fölajánlja Istennek. Majd látjuk, hogy miért fontos ez, mert ez a szenvedő Jézus szenvedésének a felajánlás az Istennek, áldozás, és ebből végtelen sok forrás származik az egész világ számára. Annyira fontos a római katolikus testvéreinknek, barátainknak az eukarisztia ünnepe, hogy külön eukarisztikus kongresszusokat tartanak, és mivel 2016-ban már a Fülöp-szigeteken bejelentette a pápa, hogy Budapesten lesz a következő kongresszus, így elmondhatom, hogy 2020-ban, tehát a következő esztendőben, szeptember 13-a és 20-a között Magyarországon fogják megtartani az eukarisztikus kongresszust, és erre óriási tömegek jönnek majd el, hogy megünnepeljék az oltári szentséget, mint ami a római katolikus egyházban a híveknek a legszentebb titka. Az előadásomnak az alcíme ez, az úrvacsora útja az egyház történet folyamán. Hogyan jutottunk ide, amit most ünnepelnek az eukarisztikus kongresszuson. Az eukarisztia szó Jézus szava volt, hogy hálákat adott. Amikor az úrvacsorát szerezte, akkor hálákat adott, akkor a háladás volt az alapja, és így az úrvacsorában a háladás eleme mindig meg kell, hogy legyen. Az, hogy áldozat, ez úgy alakult ki, hogy kezdetben az agapé keretében a gyülekezet együtt volt, és szeretett vendégséget tartott. A gazdagok hoztak mindenféle adományokat, bort hoztak, lisztet hoztak, és így együtt voltak. És akkor a gyülekezet vezetője ezekért hálát adott, és felajánlotta Istennek. A probléma akkor adódott, amikor már a szent jegyeket is felajánlotta az Istennek, tehát az úrvacsorát magát felajánlotta az Istennek, és innen már csak egy lépés volt, hogy a szent jegyeket úgy magyarázták, hogy ez már valóban a Jézus teste, ami érettünk szenvedett, az Úr halálát hirdetjük, az ő szenvedését felajánljuk az Istennek, tehát az azt jelenti, hogy az áldozatot megismételjük, hogy legyen a mi bűneinkre bocsánat. Így alakult lassan ki évszázadok során az eukarisztia, mint mise áldozat. Az, hogy ez dogmává lett, hogy ezt hinni kell, hogy a szentjegyek, hogy a kenyér és bor, vagy a ostya és bor átalakul, és hogy ez valóban a Jézusnak a teste, és hogy Krisztus benne van az oltári szentségben, és hogy ott imádni kell, ez a latreia, hogy az oltári szentségben imádjuk a Krisztust, az isteni imádást illeti az ostyában és a borban levő Krisztust, és hogy ez áldozat, amit minden nap be kell mutatni, ez dogmává alakult, ez óriási harcok előzték meg. Szóval nem így volt az egész középkorban, mert különböző teológusok különböző módon vélekedtek. Volt egy Ratramnus nevű korvei szerzetes, aki azt mondta, hogy ez egy lelki kommunió. Nem alakulnak át ezek a jegyek. Ezt mondta Ratramnus. És akkor talán látszik is valami, hogy a kis írásban egy Berengár nevű szerzetes és teológus kifejezetten azt tanította, hogy a bor csak jel. A bor csak záloga az Isten szeretetének, és nem változnak át, a lényegükben nem változnak meg. Ezek csak jelek, és van egy jelzett dolog. A jel az a szignum, ami valami nagyobbat megmutat. Mi ismerjük ezt a szimbolikát. Ez a gyűrű, a jegygyűrűm, nem az egész házasságom, jegyzi, hogy én házas ember vagyok. A zászló, a magyar zászló, van nincs benne az egész magyar nemzet, de mégis képviseli, jelképezi a magyar nemzetet. A kenyér és a bor, abban nincsen benne mind az, amit az Úr Jézus Krisztus véghez vitt a Golgotán. A teljes üdvösség, az örök üdvösség, a bűnbocsánat és az üdvösség nincsen benne, de jelzi. És miközben ezeket a jegyeket magamhoz veszem, közben Isten arról beszél, hogy tiéd az üdvösség, érted haltam meg, ezt mondja Jézus, és a bűneidért meg haltam, és a megigazulásod, és feltámadtam, és ezt jelzi. De nem vagyok benne ezekben a jegyekben. Ezt a Berengárt, ezt bebörtönözték, és aztán csak a hetedik Gergely Hildebrand közbenjárására szabadult ki. Akkor visszavonta a tanait, de akkor elmondta azt is, hogy csak kényszerítésből vonta vissza a tanait, suma-suma, nem egy szigetre száműzték, és ott papi felügyelet alatt élt, amíg meg nem halt. Ezzel az eukarasztiával kapcsolatban, ami lassan dogmává fejlődött, mert majd fogjuk, mint látjuk, az egész egyház ráesett erre a Berengárra, hogy hogy taníthat ilyet, hogy nem alakulnak át ezek a jegyek. Ezek a dogmatikai nyomás és fejlődés során az úrnapi körmenet és úrnap ünneplése kialakult. Ez az úrnapja nem a vasárnap, amit mi ünnepelünk. Az Úr napja, az 1264-ben 4. Orbán mondta ki, hogy legyen az oltári szentségnek, ami a hitük legnagyobb kincse és titka, ennek legyen egy külön ünnepe, amikor az átalakult jegyeket már nem a monstranciában tartják, az ereklye tartóban, hanem körmenetben viszik körbe, és ezt a latrejával, az imádattal kell körülvenni, térdet kell hajtani előtte. És 1264-től kezdve ünneplik a oltári szentség ünnepét. Amit aztán később Trident, a nagy tridenti zsinat megerősített, mint ahogy talán olvas, és akinek jó szeme van, aki tagadja az eukarisztikus Krisztust, azaz a Krisztussá lett ostjának Istent megillető imádatát, az anatéma szit. Azt úgy is lehet fordítani, hogy anatéma szit, hogy átkozott legyen, de finomítsuk, kiközösítjük a katolikus egyház közösségéből. Tehát így az úrnapi körmenetnek ez a magyarázata. De az, hogy végül ez dogmává keményedett, és minden római katolikusnak hinnie kell ezt a tételt, ez külön csodák erősítették meg. Ezek az oltári szentség csodái, ez egy egyháztörténeti fejezet lehet külön, amikor az oltári szentséget megerősítő misztikus események jelentek meg, amik a katolikus híveknek a tudatát formálták, és majd mindjárt bemutatom ezt a két csodát, ezek közül a ferrarai csodát és a bolszenai csodát, és ezeket leírom, de ezeket, amikor kiértékelem, kérdés, hogy valóban megtörténtek ezek a dolgok. Ha igen, akkor olyan dolgok történtek meg, amik a Biblia szerint nem történhetnek meg. Tehát nem egyeznek a Szentírással, pedig nem egyezik a Szentírással, és természetfeletti dolgok történnek, akkor ez csak a negatív transzcendensből jöhet. Mert van egy látható világ, és van a láthatatlan világ. És van a láthatatlan világ, a bukott szellemvilág, a negatív transzcendens, és onnan is jönnek hatások. Na most, hogyha ilyen természetfeletti dolgok történnek, akkor vagy pszichés, tehát nem történt meg, úgy hitték, képzelték, vagy azt gondolták, a látnokok, vagy ezek a beavatottak, vagy pedig valóban megtörtént, de valóban megtörtént, akkor erre valami magyarázatot kell adni, és csak túlvilági erő kellett magyarázni, vagy az Isten szent lelke magyarázza, ő önmagának ellent nem mond, ő okozta ezt, vagy pedig nem. Ha ő nem, akkor valami más. Tehát ez minden esetre, hogy ilyen csodák történtek, formálta az akkori közvéleményt, és segítette azt, hogy majd 1214-ben a negyedik lateráni zsinaton dogma legyen ebből, amit minden római katolikusnak, igaz hívőnek hinnie kell. Egyik a bolszenai csoda, egy prágai pap elindult, hogy 1263-ban, hogy Rómába zarándokoljon, és Róma előtt egy kis városkában, egy kápolnába betérve bemutatta a Szent Mise áldozatot. És utána az ostját betette a breviáriumba, miután az már egyszer a Jézus testévé lett, és reggel, amikor tovább akart menni, akkor látta, hogy véres a breviáriumnak a lapja. És amikor el akarta kicsit rejteni, akkor még jobban folyt a vér le egészen a kápolnának a kövezetére. Ezt ma is mutatják, és azt a kendőt, azt körbe viszik körmenetben, ami arról beszél, hogy íme átalakult. Itt látjuk alul a körmenetet, ahol azt a kendőt viszik, amely a bolszenai vér által át lett itatva. A másik a ferrarai csoda. A ferrarai csoda az korábban volt, 1171-ben, amikor a ferrarai pap megáldozta a Krisztus testét, és amikor elmondta a szereztetés ígét, akkor vér fröccsent ki belőle, és még a bolt ívet is megnedvesítette. Tehát ezt ábrázolja ez a kép, és hogy ez nem a úgymond sötét középkornak a hiedelem világa, 2002-ben a római katolikus kalendáriumból másoltam ki ezeket a képeket. Tehát 2002-ben a római katolikus testvéreink ezt a tanítást kapták, hogy elhiggyék azt, hogy valóságosan ez így történik. Persze mondhatják, hogy hát a hivatalos tanítás szerint ez vértelen áldozat. Tehát amikor a pap megáldozza Jézus testét, átalakul, bemutatja az Istennek, hogy legyen bűnbocsánata azoknak, akik meggyonták a papnak a gyontató fülkében a bűneiket, és mondja, hogy fiam, mondjál 10 üdvözlégy Máriát és 20 miatyánkot, én meg bemutatom érted az engesztelő szentmise áldozatot. Tehát amikor ez az áldozás megtörténik, mert minden nap megtörténik ez az áldozás, mert így kapnak bűnbocsánatot nap mint nap a katolikus testvéreink, így akarnak Isten előtt igazzá válni, akkor azt mondják, ez egy vértelen áldozat, a Jézus áldozatának vértelen megismétlése, de ugyanakkor ezt is elfogadja a katolikus egyház, és van logikai érvelés, amivel ezt is el tudja mondani, mert akár vértelen áldozatnak nevezik, akár nem, ezeket a csodákat elfogadják. Másrészt a ma is szenvedő Jézus, ez egy katolikus dogma. Majd kitérek rá, ha még lesz egy kis időm, hogy a hosztiáról, az ostjáról beszéljek, amiben benne van a szenvedő Krisztus, akinek a szenvedése állandó szenvedés, állandóan a megalázott voltjában van ott az ostjában. És ha szenved, akkor tulajdonképpen vérzik is. Ha nem így lenne, akkor ezek a stigmatizációk nem valósulhatnának meg. Tudjuk, hogy a római katolikus misztikában ismert jelenség a stigmatizáció, ami azt jelenti, hogy egy katolikus szentnek a tenyerén vagy oldalán véres sebek jelennek meg, és mondják, hogy a Krisztus sebeit hordozom az én testemben. Íme a Krisztus sebei, a ma is vérző Jézus testei egy szent emberén keresztül megjelennek. Tehát ez a két csoda és a stigmatizációs jelenségek, ezek bele tartoznak a katolikus hitvilágba. Nos, ezek erősítették meg, hogy, mint ahogy mondtam, 1214-ben kimondták a lateráni zsinaton a transzubstanciáció dogmáját. Tehát ez volt az útja egész addig az oltári szentségnek. Na most a tridenti zsinat ezt végleges formába öntötte. Tudjuk, hogy mi volt a tridenti zsinat. 1545-től 63-ig volt egy több ülés szakaszban, abba hagyott, újra elkezdett zsinati tanácskozás, amikor is a tridenti, vagy a trentói atyák választottak a reformációra. tehát 1500-as évek vége, választ ad az 1500-es évek elején levő induló reformációra. Tehát a reformáció 1517-ben kezdődött, és óriási tömegek, Európa nagy része odafordult az evangéliumhoz, és elfordult a pápai hagyományoktól, és azt mondták, hogy csak a Szentírás, ami a Szentírásban van, azt fogadom el. Tehát nem a szent atyák, meg a hagyományok, hanem a szóla, a szkriptúra, egyről a Szentírás az, amire épül az én hitem, és így, mint hogy a előreformátorok is nem fogadták el a eukarisztia tanítását. Erre válaszként a római egyház beindította az ellenreformációt, aminek a nagy zsinata volt a tridenti zsinat, ahol 33 pontban megfogalmazták a római katolikus tanításokat, és a reformáció alapigazságaira nemet mondtak. A megigazulás kérdésében például, hogy cselekedetekből igazolunk meg, és nem hitáltal, a Jézus Krisztus áldozatával kapcsolatban a eukarisztia kérdését, a szentek tiszteletét, a Mária imádást, mindezt megerősítették, és aki ezt nem hiszi, arra kimondták azt, hogy anatéma, tehát ki van közösítve, vagy hogy ezt csúnyában mondjam, hát átok legyen azon az emberen, aki a protestáns felfogást vallja. Azt azért el kell mondjam, hogy a tridenti zsinat végzéseit nem vonta vissza a római katolikus egyház, és hogyha bizonyos engedményeket is tesz a beszélgetésekben, a tárgyalásokban, ezek az alapigazságok, ezek mind érvében vannak egészen a mai napig is. A legújabb kor fejleményei közül először ebben az ökumenikus korban, amikor egység, egyházi vallásos egység kell, hogy létrejöjjön mindenféleképpen. Egyik sarokkő volt az 1999-es nagy megegyezés, amikor a luteránus testvéreink és a római katolikus egyház megegyeztek a megigazulás kérdésében. Tehát egy sarokkő volt a megigazulás kérdése, a reformáció alapigazsága volt ez, hogy hogyan leszek igaz az Isten előtt. És most az ökumenikus korban a luteránus világszövetség és a római katolikus egyház vezetősége megegyezett. Addig csiszolgatták, alakítgatták, formálgatták a dolgot, hogy meg tudtak egyezni. Egyformán gondolkodunk, nincs nagy különbség a megigazulás kérdésében a római katolikusok és a evangélikusok között. Ez volt a nagy megállapodás, amikor a hit által való megigazulást föladták. Vagyis tudjuk, a reformáció alapigazsága volt szóla fide, egyedül hit által, tehát nem cselekedetekből, nem a sakramentumok által, nem az egyház által, nem a papok közbenjárása által, hanem szóla fide, hogy én hit által élő személyes kapcsolatba kerülök az Istennel. Hogy én hit által a Jézus Krisztusba beoltatom. Hogy én hit által elnyerem mindezt, amit a Jézus Krisztus megszerzett az én számomra. Ezért vagyok igaz Isten előtt. Mert a Krisztushoz kapcsolódottam, és ő igaz, és hogyha Krisztusé vagyok, akkor az ő igazsága körülvesz engem. Ez az, ami miatt Isten engem igaznak lát. Nem azért, hogy jót tettem, vagy nem tettem jót. Vagy imádkoztak értem, vagy hány sakramentummal részesültem, hanem azért, mert hiszek az Úr Jézus Krisztusban. A megegyezés során az evangélikus testvérek addig farigcsálták a Luther tételeit, nem volt kis munka, amíg végül rájöttek arra, hogy a hit cselekedeteiből igazultak meg. Tehát cselekedetekből igazultak meg, a hit cselekedeteiből igazultak meg, de hát ez azért nem így van. Fából vaskarika, a hit cselekedet által megigazulni. Tudnélik, a biblikus keresztjén hit által elnyeri a bűnbocsánatot, új ember lesz, és akkor cselekszik jó dolgokat. De az üdvösséget nem előbb a cselekedeteivel, vagy a hit cselekedet, még a hitnek akkor ez cselekedet, ha már Isten odaadta a hitet. Tehát a hit az mindenféleképpen a ajándék. Ez volt a nagy megállapodás, és ezt a Magyarország egyházak képviselői is aláírták, sőt, az elmúlt esztendőben a református egyház vezetősége is sajnos aláírta. 2002-ben ez a következő lépés, az ökumenikus kartát aláírták. Tehát az ökumenikus világszövetség működik, és ugyanakkor ez ökumenikus gondolkozás, hogy egyek legyünk, hogy Jézus azt kért az atyától, hogy egyek legyenek. Most ezt megvalósítjuk, ezt az egységet, de egy külső szervezeti egységet valósít meg az ökumenikus mozgalom, és íme az ökumenikus kartában most a római katolikusok és a luteránus világszövetség, meg a ökumenikus világszövetség néhány pontban megegyezett. Elkötelezték magukat a népek és kultúrák megbékítésében, a látható egyházi egység létrehozásában, a kölcsönösen elismert keresztség és eukarisztikus közösség ápolásában, ezért szó szerint, ezért elkötelezzük magunkat arra, hogy egymásért és a Krisztus követők egységért könyörgünk, és törekszünk az eukarisztikus közösség megvalósítására. Tehát akik ezt aláírták, egyházi vezetők, hogy ők az eukarisztikus közösséget meg akarják valósítani, nem kisebb dolgot mondtak, hogy együtt fognak úrvacsorázni a római katolikusokkal. És ismerünk egy evangélikus püspököt, aki saját maga mondta, hogy szeretne együtt úrvacsorázni a római katolikusokkal. Ez csak úgy lehetséges, hogy az egyik feladja a maga felfogását, vagy a másik adja fel a saját elképzelését, mert a kettő nem ötvözhető, mert az úrvacsora és az oltári szentség, vagy a eukarisztik merőben különbözik egymástól. A csúcsa ennek a ökumenikus megbeszélésnek az a 2017-ben volt, amikor az reformáció 500. évfordulóját ünnepeltük, akkor a közös nyilatkozatot kiadták, és az a hír terjedt el, hogy a tridenti zsinat visszavonta azokat az átkokat, amik a luteri tételeket sújtották. És én ismerek evangélikus lelkészeket, akik ezt komolyan gondolják, a trident átkát visszavonták, tehát visszavonták a tridenti zsinatot. De hogyha megnézzük ezt a közös nyilatkozatot, akkor egészen másról van szó. Arról van szó, hogy ebben a megbeszélésben a következőt mondták. A 16. századnak a megigazulást arról szóló tambeli elítélései új megvilágításba kerülnek. Az evangélikus egyháznak e nyilatkozatban előadott tanítása már nem esik a tridenti zsinat elítélései alá. Az evangélikus hitvallásos iratok elítélései már nem alkalmazhatóak a római katolikus egyháznak e nyilatkozatban előadott tanítására. Ez azt jelenti, hogy ma olyan finomítást és változtatást prezentáltak a luteránus teológusok, hogy ezt már nem kell kiátkozni. Tehát nem az történt, hogy Róma is megváltozott, és egy középúton találkoztak is az evangélikusok, és engedményeket tettek, hanem az evangélikus egyház föladta azt, amit korábban Luther vallott, és ezért mondja, a trident már nem kell, hogy kiátkozza az evangélikus egyház most prezentált hitvallását. Mert ez már nem ugyanaz, mint a Luthernek a hitvallása. Mert a Luthernek a hitvallását annak idején annak témában sújtották. Ez tehát az a körkép, amiben most vizsgáljuk, hogy mi a különbség a eukarisztia és az úrvacsora között. Ami bennünket egyedül meg tud győzni, az a Szentírás. Nem az, hogy egy pap szépen beszélt, egy teológus nagy gondolatokat mondott. Amikor Isten elé odaállunk, akkor azt fogja kérdezni, hogy hittem az ő szavában, vagy pedig nem. Kicsavartam, félremagyaráztam a szavát, vagy pedig komolyan vettem. Tehát ezért az Isten igéje dönti el, és a Szentlélek által magyarázott ige dönti el, hogy mi a helyes és mi nem helyes. Azért nézzük meg az úrvacsora szereztetési igéjét, az alap szereztetési igét, amit olyan sokszor hallunk már. Noha a Az 1 Korintusból szoktuk felolvasni, de amit Jézus Krisztus saját maga mondott a Máté Evangélium 26. részében, a 26-tól a 29. versek, így hangzanak, ezt olvassuk el. Mikor pedig evének, vette Jézus a kenyeret, hálákat adván megtörte, és adta a tanítványoknak, és mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem. És vévén a poharat, és hálákat adván adta azoknak, mondta, igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, az új szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatjára. Mondom pedig nektek, hogy mostantól fogva nem iszom a szőlőtökének ebből a terméséből mind a mai napig, amíg újonnan iszom, azt veletek majd az én atyám országában. Ez tehát a szent szöveg, ezek a Jézusnak a szavai. És most nézzük meg. Ez az új szövetség vére. Az azt jelenti, hogy a páska bárány vére helyett a Jézus vére lesz. Eddig az Ószövetségben is két sakramentum volt, meg az Újban is. Az Ószövetség volt a körülmetélés, meg a páska. Az Új Szövetségben a keresztség, meg az úrvacsora. A páska helyett szerezte Jézus az úrvacsorát. A páska bárány vére helyett a Jézus vére és a Jézus szabadítása az. Tehát eddig az Ószövetség vére, most pedig az Új Szövetségben Jézus vére szerzi meg a bűnbocsánatot. Miután evének. Ez azt jelenti, hogy miután vége volt a páska vacsorának. Nagyon fontos, amit mondok. Miután a páska vacsora befejeződött, tehát az úrvacsora nem volt része a páska vacsorának, azt befejezték. Teljesen vége volt az Ószövetségnek, most már kezdődik az Új Szövetség. A páska helyébe az úrvacsorát adta. És a páska rendeléseit már nem kell követnünk. Figyeljük tovább. Ezért nem kell követnünk a zsidó gyakorlat elemeit, a páska vacsora szokásait, mert azokat Jézus eltörölte. Így. Helytelenítjük azt, hogyha a gyermekeknek is kiszolgáltatják az úrvacsorát. Mondják, mert a páska vacsoránál ott voltak a gyermekek, és ők is kaptak a kovásztal a kenyérből, meg a páska húsból. De ez nem páska vacsora, tehát a zsidó szokásokat nem kell folytatni, nem is szabad folytatni. Nem kell kovásztalan kenyeret használnunk, mert ez a páskára vonatkozott. Kenyér legyen, az a lényeg. Nem kell kóser húst enni keserű füvekkel, és nem szabad bárányt áldozni, mint ahogy némelyek ezt megteszik. Én megdöbbenve vettem észre már 10 éve, már korábban is, hogy a református gyülekezetekben is néha fiatalok fölbukkannak, akik a páska bárányt megünneplik, a páska vacsorát megtartják nagypénteken. Azt mondja Pál apostol, hogy ami páska bárányuk már megáldoztatott, 1 Korintus 5-7. Most nézzük tovább ezt a szereztetéségét, tehát az új szövetség vére erre vonatkozott. Jézus nem az ellenségeinek, hanem tanítványainak adta ezt. Majd látni fogjuk a János 6-ot, ott az ellenségeknek mond valamit, és nem a úrvacsorát javasolja nekik. Figyeljük tovább. A kenyeret és a bort is adta, az úrvacsorához mind a két elem szükséges. Ezt vették észre az előreformátorok, a Walt Péter, a Wycliffe, John Wycliffe, Husz János is, meg Prágai Jeromos nagy előreformátorok mindig két szín alatt szolgáltatták ki az úrvacsorát. Mert a kenyeret és bort adta, az úrvacsorának mindkét eleme szükséges Jézus szerint. Na még akkor talán való folytatnom kellene, igen. Nem tartotta vissza a bort tőlük, hanem azt mondta, ígyatok ebből mindnyájan. Két szín alatt úrvacsoráztak. Külön adta mind a kettőt, előbb a kenyeret és utána a bort. Tehát nem azt tette, hogy belemártotta a kenyeret a borba, és azt úgy odaadta, hanem Jézus Krisztus külön adta mind a kettőt. Ez szándékával ellenkezne. A tanítványoknak adta, mindegyiknek adta a kenyeret és a bort, és nem a papságnak, mint hogy a középkorban bevezették a gyakorlatot, hogy a bort csak a papok vehették magukhoz, az egy külön közbejáró réteg, ami közbejár, hogy a laikusok megkapják a bűnbocsánatot. Ezért a bort nem adták oda a laikusoknak, csak a papoknak. De Jézus nem a papoknak adta oda a bort, egy se végzett teológiát, esetleg talán Bertalan. Hogyha Bertalan azonos volt Nátanaellel, van egy ilyen felfogás, ő teológus lehetett. De a többiek nem halász emberek, vagy vámszedő, tehát egyszerű emberek voltak. Tehát ez, hogy elvonták a bort a laikusoktól, ez is ellenkezik Jézus tanításával. Az, amit ilyen ügyes érveléssel mondanak, hogy amikor elmondta a szereztetés ígét, akkor egyből pappá szentelte mindet, hogy a papságnak adhassa a külön kasznak a bort. Ez egy katolikus hitvédelemnek a része legfeljebb. 10. pont. Miután elmondta a szereztetés ígét, a bor maradt. Nem lett vérré. Azért mondja, hogy bizony mondom neked, e szőlőtőke nedvét nem fogom inni addig, amíg majd az atyám országában. Tehát a bor, a szőlőtőke nedve maradt. Nem azt mondta, hogy ez most már az én vérem, hanem miután elmondta a szereztetés ígét, nem alakult át a bor semmiképpen sem a Jézus vérévé. És majd talán kitérek rá, hogy amikor Pál apostol pedig elmondja a szereztetés ígét, amit minden úrvacsorakor el szoktuk mondani, akkor mindig azt mondja, hogy valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és iszátok-e bort? A kenyeret. Hát a kenyér marad. Ennyit tehát erről. A másik nagyon fontos rész, amit félre lehet magyarázni, az az, amit a János evangélium 6. részében találunk. A János evangélium 6. részét, hogyha elolvassuk, akkor ott olvassuk azt, hogy aki nem eszi az én testemet, és nem iszza az én véremet, az Isten nincs az Isten közelébe, az nem az én tanítvány. Tehát az ő testét és vérét kell enni és inni, és kérdezik is a farizeusok, hogy mi módon adhatja nekünk az ő testét és az ő vérét. Na most a 6. fejezetet azért érdemes kicsit végigvenni. Elmúlt alkalommal egy biblikus közösségben beszéltem erről, és nagy élmény volt, hogy együtt lapozgattuk a Bibliát. Tehát ezeket a ige verseket együtt studíroztuk, és néztük, hogy mit mond a Szentírás, és mit mondott Jézus, mit akart mondani, mi a Szentlélek üzenete, és akkor nem az embereknek a vélekedése lesz, hanem amit Jézus Krisztus mondott. Így a János evangélium 6. részét szokták magyarázni, hogy ez az úrvacsorára vonatkozik. Ez nem az úrvacsorára vonatkozik. Figyeljük meg, ilyenek vannak itt, hogy ha nem eszitek az ember fiának testét, és nem isszátok a vérét, nincs élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, örök élete van annak, és feltámasztom az utolsó napon. Mert az én testem bizony étel, és az én vérem bizony ital. Erre mondják, hát Jézus mondta, hát az én testemet kell enni, és a véremet kell inni. Mi szó szerint veszük a Szentírást, ez a katolikus egyházban az érvelés, hogy ők komolyan veszik a Szentírást. Azonban itt nyilvánvaló, hogy egy jelképes beszédről van szó. A Szentírás tele van jelképpel, és itt tulajdonképpen, amit Jézus Krisztus kifejt, az a 47. vers, bizony-bizony mondom nektek, aki én bennem hisz, annak örök élete van. Tehát ez a hit evését és a hit ivását jelenti mindenféleképpen. Nem a fognak a Krisztus testét rágásáról van itt szó. A János 6 nem az úrvacsoráról szól, mert akkor még nem is szerezte Jézus az úrvacsorát. Hát csak később az élete végén szerezte Jézus az úrvacsorát. Ez nem az úrvacsora szereztetése. Az úrvacsorát a tanítványainak szerezte. Itt még az ellenségeiről beszél, hogy higgyenek ő benne. Ez nem lehet a János evangélium 6. része az úrvacsora szereztetése vagy rendelése. Nem kapcsolatos azzal, mert itt az ellenségekről van szó, akik nem azt mondja, hogy majd úrvacsorázni fogtok, hanem azt mondja, hogy higgyetek én bennem, mert ha nem hiszek, akkor nincsen élet ti bennetek. És így kell az egészet értelmezni, hogy aki én bennem hisz, annak örök élete van annak. És a hit evéséről és a hit ivásáról, és nem testi evésről szól, hanem lelki evésről. Mondja is a 63. vers. A lélek az, aki megelevenít. A test nem használ semmit, a testi evés nem használ semmit, a lelki evés az számít valamit. Mert hiába úrvacsorázik valaki, vagy eszi az osztját, vagy akár a kenyeret, hogyha nem hisz. Mert a lélek segít, a lelki dolgok, a lelki evésről van szó, nem pedig a testi evésről van szó. Ezt fejti ki, aki énben nem hisz, aki énben nem hisz. Én vagyok az élet kenyere, aki hozzám jön, az eszi az élet kenyerét. És aki hisz én bennem, az nem szomjazik meg soha. Tehát a evés az Jézushoz megyek. Az ivás, hogy hiszek ő benne. Ezt jelenti a János Evangélium 6. része. Tehát lelki kenyérről van szó, és jelképes beszéd ez, mint az egész Biblia nagyon sokszor jelképes beszédet mond, amit nem lehetett szó szerint értelmezni. A József álmában a 7 tehén, a 7 esztendő, hát az a 7 tehén jelképezte a 7 esztendőt. Azt mondja, hogy a kőszikla Krisztus volt, nem kövült meg az Úr Jézus Krisztus teste, a lót felesége az kövült meg. Tehát ez egy jelképes, szimbolikus beszéd, a kőszikla is, a körülmetélés is, az önmagába nem szerzett üdvösséget, hanem jelezte azt, hogy az Isten szövetségével tartozott valaki. De hogyha nézzük tovább, logikai érvek, 3 logikai érvet szeretnék elmondani ezzel kapcsolatban, hogy nem alakul át, hogy nincs ott Krisztus testileg a mennyben, nem alakulhat át, és nincs a szenvedő Krisztus az ostyában. Ez egész biztos logikai érv, de nem az arisztotelészi logikát követem most, hanem az Isten logikáját. Mégpedig azt, amit egyrészt Isten egy józan gondolkodó, normális paraszt észként ad minden embernek, de az újjászületett embernél ezt jó vágányra teszi. Tehát a megtéréskor, újjászületéskor a metanoia, a meta, a változás, a noia, a nusz. Az értelme megfordul, és elkezd az Isten útján járni. Na, ezt mond, és így logikázik. Bennük az Isten értelme van. Tehát, hogyha így értem ezt, hogy logika érvek, és 3 logika érvet hozok, itt egy elbetű és 1, 2, 3 a jegyzeteimben. 1. A testi jelenlét ellenkezne Jézus kijelentésének céljával, az ő halálát akarta kiábrázolni. Nem pedig az életét. Mert ha Krisztus valósággal benne lenne a szent jegyekben, akkor csak megdicsőjött formában lehetne ott. Nem szenvedő formában, nem áldozatként lehetne ott, hiszen már nem szenved. Ő már megdicsőjött formában van, nem megalázott formában, az már elmúlt. És így, ha valóban ott lenne az ő test, akkor nem az Úr halálát hirdetné, amíg eljövendő. A 2. érvelés. A normális érzékeléssel is ellenkezik, ami azt mondja, hogy az úrvacsora kenyérben nincs hús, hanem csak kenyér. Márpedig, ha a normális érzékelésnek nem hiszünk, oda van a kereszténységünk bizonyos volta. Mert hinnünk kell sok mindent, amit érzékelésünkkel nem foghatunk fel, de amik azonban azokkal nyilvánvalóan ellenkeznek, azokat nem kell elhinnünk. Mert egész biztos Krisztus földi életének és feltámadásának igazsága, ami nem egyébben állt, hanem az érzékelések bizonyságában. Tehát, hogyha a Péter levelet nézünk, együtt voltunk vele a Szent hegyen. A János azt mondja, hogy amit láttunk, hallottunk, kezenkkel érintettünk, azt hirdetjük ti nektek. Vagy a feltámadás után 40 napig azt mondják, hogy együtt ettünk, együtt ittunk vele. Ezt megtapasztaltuk és átéltük, és ez így teljesen így volt. Vagy megjelent 500-nak egyszerre, akik közül még legtöbben élnek, és el tudják mondani, hogy ott voltam, hallottam, láttam, beszéltem vele, megértettem az ő szavát. Vajon szabadna így szólni, hogy tapasztalom, hogy ez kenyér, és nem más, de nem hiszem, mert ez a Krisztus valóságos teste. Nem lett volna szabad Tamásnak ezt mondani. Látom ugyan, hogy ez a Krisztus teste, tapasztalom is, hogy ezek a sebeknek a helyei, mindezáltal nem hiszem, hogy ez a feltámadott Krisztus teste. De így cselekedett? Nem. Hanem miután megérintette, megtapasztalta, meggyőződött, azt mondta, hogy én Uram és én Istenem. Tehát a normális érzékelése ellenkezik ez. És az utolsó, Isten megteremtette azokat a dolgokat, amik lehetségesek. Isten mindent teremtette, a lehetséges dolgokat is. Tehát amik eleve nem lehetnek, azokat maga Isten se tudja, nem is akarja megvalósítani. Például az, hogy valami legyen, is meg ne is legyen, ugyanaz, azt maga Isten sem cselekedheti meg, mert ez egy kontradikció in objecto önmagában levő ellentmondás volna. Márpedig az úrvacsorai kenyérben levő Krisztus teste ugyanaz legyen, ami már előtte volt, akkor ugyanazon dolog eszes, mint lenne is, meg még nem is lenne, mielőtt nem alakult át. Tudnék, a Krisztusnak a Szűz Mária mélyében fogant teste már valósága megvan, ami test pedig a kenyéből lesz, az még valóságban nincs meg. Így Krisztus ugyanazon test egy időben lenne is, meg nem is van, és meg nincs is. Ezt Isten maga nem cselekszi meg. De nézzük inkább az ígét a gondolkozás, a logikus érvelések helyett. Mint ahogy említettem, 1 Korintus 11.26. A szereztetési ígék elhangzása után is Pál kenyérről és nem testről beszél. 27. vers. Valamennyiszer eszitek-e kenyeret? 28. Már elhangzott a szereztetési ige. Nem az Úr testét mondja, hanem a kenyeret. 28. vers. Aki méltatlan eszi ezt a kenyeret, próbálj meg az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérből. Tehát a kenyér. Kenyér marad, a bor pedig bor marad. Krisztus teste pedig a mennyben van, de lelke és istensége által közli velünk ezeket a javakat, és megerősít bennünket maga az odaköt, és megerősíti a bűnbocsánat bizonyosságát. Ugyanígy, mint mondtam, a szőlő tőkének terméséből, és nem a borból. Ami azonban nagyon erős érvelés a eukarisztikus Krisztus valóságos szenvedő jelenléte és testének evése mellett, az 1 Korintus 10.16. A háladásnak pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-e? Tehát valóban Jézus vérével vagyunk közösségben. Tehát senki nem mondja, érvehetnek, hogy nem mondja a Szentírás, hogy a Krisztus vérét veszünk magunkhoz. Vagy a kenyér, amit megszegünk, nem a Krisztus testével való közösségünk. Tehát Krisztus testét eszük. Azonban nézzük meg a 18. verset, ugyanaz az érvelés, tekintsétek meg a test szerint való Izraelt. Akik az áldozatokat eszik, nincsenek közösségben az oltárral. Közösség az oltárral, vagy közösség Krisztus testével. De az oltárral való közösség csak lelki, szellemi lehet. Nem azt jelenti, hogy harabdálja valaki az oltárt, ami a szájába kerül, az a báványáldozati hús, és nem az oltár köve. A Krisztussal való közösség is nem a Krisztus testének az evését jelenti, hanem annak a kiábrázolását, a kenyérnek az evését jelenti. Így a Krisztus testének evése nyilvánvaló módon a kenyér evése, mint a pogányok nem a bávány magát ették, a síva istenség egyik karját. Nem azt ették, hanem szellemileg azonosultak a vallásos tanítással, a bávány áldozattal, így a kenyeret eszem, és lelkileg azonosulok Krisztussal. Amilyen biztos, hogy a kenyér a testembe kerül, olyan biztos, hogy értem halt meg. Ne legyél már bizonytalan. Isten meg akar erősíteni ebben. Amilyen biztos, hogy az, a korgy bort megiszod, olyan biztos, hogy Jézus vére értett, hullott, és tisztára mosott téged minden bűnöttől. És most a bűneiddel ide jössz, és a Szent Kommunióban Isten téged biztosít e felől. Mondjam, hogy gyenge hitünket erősítse ezáltal. Így a kenyeret eszem, és lelkileg azonosulok Krisztussal, de közben nem rágom fogaimmal a testét, és nem iszom torkommal az ő vérét, hanem a kenyeret rágom, és a lelkem vele egyesül. De az utolsó igei érvelések közé tartozik a zsidókhoz írt levél sok evidenciája. Aki ismeri a zsidókhoz írt levelet, az tudja, hogy ez a szó, hogy egyszer mennyire hangsúlyos. Azt mondja, hogy Jézus egyszer áldozott. Tehát nem lehet, nem is szabad újra megáldozni. És nem folyamatosan áldoz, Tehát nem az történik, hogy az oltári szentségben ott van a szenvedő Krisztus, ő, aki az állandó áldozata, mindig folyamatosan az áldozatát megvalósító, amit a pap megjelenít, hogy legyen bűnbocsánat, tehát nem lehet folytatni ezt az áldozatot, egyszer áldozott. És erről beszél a zsidókhoz írt levél, hogy nincs szüksége, mint a papoknak, hogy napról napra saját bűnét vigyen áldozatot, mert egyszer vitt áldozatot. A 12. vers. Egyszer is mindenkorra bement a szentélybe örök váltságot szerezve. 9. fejezet 15-28. Nem is, hogy sokszor adja magát áldozatul, mint hogy a főpap évenként bemegy. 26. vers. Mert különben sokszor kellett volna szenvednie, így pedig csak egyszer jeled meg, hogy áldozatával eltörölje a bűnt, és egyetlen áldozatával eltörölte a bűnt. Tehát a római katolikus misében áldozat történik. Ezért a pap, amikor megjeleníti a Krisztusnak az áldozatát, vagy megáldozza, úgy is mondják, hogy most áldoz, ez azt jelenti, hogy megismétli a Krisztusnak az áldozatát, vagy megjeleníti, hogy a finomban akarják mondani. Az oltári szentségben véző Krisztus fölajánlja az Istennek, hogy legyen bűnbocsánat annak, aki közbejáró ő papi mi voltában. Ami az egésznek nagyon-nagyon izgalmas és misztikus eleme az az, hogy mi van benne. Van egy olyan képem is, csak nem volt jó minőség, ezért nem hoztam el, hogy egy katolikus pap nézi a hostját, állította, hogy mi van benne. És azt mondják, hogy ez a hitünk szent titka. És nagyon nehéz erről beszélni, mert valamennyiünknek a családjában vannak római katolikus emberek, vagy majdnem valamennyiünk családjában. A magyar történelem úgy alakult, hogy itt összekeveredtek a vallások egymás. Azáltal, hogy az ellenreformáció olyan erős volt, ezáltal mindenhol, minden egész országokat átszövi a katolikus hit, és nagyon sok kedves barátunk, testvérünk, rokonunk, családtagunk, akikkel szeretett kapcsolatban vagyunk, így gondolkoznak, hogy őket megtanították, hogy ők szocializálódtak a római katolikus egyházban. És ez bennük van, a vérükben benne van, és nagyon nehéz ezekről a dolgokról beszélni, és nem akarjuk őket megbántani, és nem akarunk szeretetlen lenni semmiképpen sem. De ami őket ott tartja, egyrészt, hogy megtanították őket, másrészt azért ennek van egy misztikája, hogy valami ott történik. Ez most ez egy titkos esemény, ez átalakult, ez az konszekráció. Itt valami átlényegült, és mi is ennek voltaképpen igazi magyarát, mi van benne az oltári szentségben, ezért mondják mindig, hogy ez a hitünk szent titka. És senkinek a hitének a szent titkát nem akarjuk bántani, de hogy ezt a misztikát érdemes megnézni, mert ennek van egy bizonyos misztikája. Tudjuk, az oltári szentségben ott van a szenvedő Krisztus. És erre azt kell, hogy mondjuk, hogy ez a Krisztus nem azonos a Biblia Krisztusával, mert Krisztus már nem szenved. Akárhogy is, bármennyire szeretjük egymást, ezt el kell mondani, hogy a Biblia így mondja, Krisztus már nem szenved. Egyszer szenvedett, és többet már nem szenved, és most sem, nem a szenvedő Krisztus van. A hosztia, vagy az ostya, az a szenvedő, a áldozatot jelenti. Ezért mi reformátusok mondjuk a kereszt szimbolikáját elfogadjuk. Tehát nem nagyon szoktuk használni, de a kereszt, mint szép szimbolika, szép, azt elfogadhatjuk. Azért nem lehet semmi kifogásunk, emlékezők a Jézus Krisztus halálra. De ha a korpusz van rajta, a rajta van a test, ez már krucifix, ezt nem fogadjuk el. Olyannyira, hogy amikor tudjuk, hát egyház történetből tanultuk a gályra prédikátorainkat, a jezsuiták úgy akarták áttéríteni, hogy azt mondták, hogy ha megcsókolod ezt a krucifixet, akkor, és elfogadod az ajánlatainkat, hogy lemondasz az állásodat, nem prédikálsz többet, vagy külföldre mész, akkor nem fognak lefejezni, és nem végeznek ki. De csak csókold meg a krucifixet. És azt mondták, a korpusz nem csókoljuk meg. Mert az, hogy korpusz van rajta, ez azt jelenti, hogy most is szenved. És most a Biblia szerint már nem szenved a Krisztus, hanem egyszer szenvedett. Ha most szenved, akkor ez a katolikus papok kezébe szenved, akik ezt fölajánlják, odaadják a bűnbocsánatot ezáltal az embereknek, vagy nem adják oda. azért olyan van, hogy visszatartják az egyház fegyelem, hogy nem fogom érted bemutatni a szentmis áldozatot, mert vegyes házasságban élsz, mert valami oknál fogva. Ez egy óriási eszköz az ő kezükben. Kezükbe vették a Jézus áldozatát, és ezzel élnek. Ez oldanak vagy kötnek, de úgy, hogy megáldozzuk a Krisztust, vagy nem áldozzuk meg a Krisztust. Pedig hát Krisztus egyszer szem, már nem, nincs a kezükben, nem lehet a kezükben benne a Krisztus teste, az Isten teste, nem lehet benne, semmiképpen sem. Tehát az oltári szentség Krisztus az nem azonos a Bibliának a Krisztusával, ami isteni imádat illetne a körmenetekben, a latreja, hogy isteni imádattal kell őt tisztelni. És utána, amikor már vége van a szentmise áldozatnak, akkor még mindig benne van az Isten teste, a Krisztus teste, az oltári szentséget beteszik a monstranciába, vagy gyönyörű szép ívelt tartóba, sőt, körmenetben viszik, mert azt mondják, hogy annak a különböző részeiben, a morzsáiban is benne van a Krisztus teste. A nagy kérdés, hogy meddig van benne a Krisztus teste. Amíg a kenyérnek az állaga van, addig benne van a Krisztus teste, utána már nincs. Tehát ez a hitünknek a szent titka, és nagyon nehéz a misztikára nemet mondom, hogy azt mondom, hogy ez nem az Istentől való misztika. És hogy ez a hitnek a szent titka, és ez a forrás, ami az eukarisztikus kongresszuson mondják, hogy ez a forrás, és hogy minden forrásaim benned vannak, ez az alapigéjük. Az eukarisztikus konferenciának a 87. Zsoltár 7. verse, hogy a mi forrásaim benned vannak. Az eukarisztia a forrás. Nekünk a hit forrása az élő Krisztus. A Isten fia, a Szent Háromság második személy, aki meghalt értünk, és most feltámadt, és dicsőségesen él, és uralkodik. Tehát ma már nem szenved Krisztus. Azt mondja a Római Levél 6. fejezete, többet nem hal, mert Krisztus feltámadt a halálból. Az oltári szentsége pedig a szenvedő Krisztusról van szó. Tehát a felmerülő problémák, amik a más mi voltát mutatják, a különbözőséget mutatják a eukarisztiának és az úrvacsorának. Az eukarisztiában a transzubstanciáció átalakul, bele lényegül, ott van Krisztus teste, a testi benne lét, amit imádni kell, tehát a szentségimádás, a mindig újabb áldozat, és a sakramentalizmus. A sakramentalizmus azért hangsúlyozom most külön, mert ez még bennünket is kicsit megzavarhat. Tudnék, azáltal, hogy a szent jegyekben részesedek, ezáltal nyerem a bűnbocsánatot. A keresztségnél. Most valakivel beszéltem, elképedve mondta, hogy hát miért nem a keresztségben törli el a bűnt az Isten? Mondom, nem. De hát az eredendő bűnt csak eltörli már. Azáltal, hogy a vizet ráöntjük. Mert ez a tanítás, ex opere operato, a cselekmény kiszolgáltatása által végbe megy az, amiről szó van. Tehát, hogyha a gyereket meghintjük a keresztvízzel, akkor az bűn, amit örökölt az őseiktől, szüleitől, az el van törölve. És utána jön a többi sakramentum, hogy az egyház folyósít, és majd mindig ad valamit, meggyónja, aztán majd bemutatják az engesztelő szentmise áldozatot. Aztán, hogyha még valami bűne marad, az élete vége, meg a halálos ágyon is jön a pap, és az utolsó szentséget, a haldoklók szentségét is odaadja. Tehát az egyház folyósítja állandóan az üdvösséget, lépésről lépésre, minden életterületen megvan erre a 7 sakramentum, hogyha valaki nem pap, akkor van 6, ha nem házas, akkor marad 5 sakramentum, ami őket állandóan karban tartja. Mi pedig azt mondjuk, hogy hitáltal mindezt megnyertük. Tulajdonképpen az ragaszkodik ahhoz, hogy az oltári szentségben ott van a Krisztus, ez a misztikához, és hogy a szent jegyek által kapom a bűnbocsánatot, a sakramentum által megbocsátja a bűnömet, eltörli a bűnömet, aki nem tudja, hogy a bűnei meg vannak bocsátva. Testvérek, ha tudjuk, hogy a bűneink meg vannak bocsátva, akkor fogunk jól úrvacsorázni. Mert akkor nem azáltal kapom a bűnbocsánatot, hogy átvettem a jegyet, vagy nem, hanem már az hit által átvettem, a bűneim meg vannak bocsátva. Az Isten gyermeke vagyok. Már megigazultam a Jézus egyetlen áldozatáin, és ez az én szívbeli bizonyosságom, a hitnek a bizonyossága, és most ezt megerősíti az Úr a szent jegyekben. És hogy mennyire megfertőz bennünket, az egyszerű magyar református parasztember azt mondja, jó, meghúztam a kelyhet, mert sokat itt ebben sok bűnöm van. Mint hogyha a bor ivása által lenne a bűnbocsánat. Nem. Vagy az, hogy azt gondolják sok, hogy oda járultam, és most bocsátotta meg a bűnömet. Nem. A Golgotán bocsátotta meg a bűnömet, amikor meghalt értem. És ezt átvettem, és most megerősíti. Most megerősíti, és újból emlő, legfeljebb úgy lehet ez, hogy egyszer már az ő fiával fogadott, a családjával vagyok, és amikor rosszat teszek, akkor édesapám, ne haragudj, mondja a gyerek, és azt mondja, nem haragszom rád. Legfeljebb így. De a teljes bűnbocsánat már a miénk, már hozzátartozunk, és ezt megerősíti. Tehát ez a sakramentalizmus. Ezt értsük meg, és gyakoroljuk jól az úrvacsorát. Testvérek, sajnos a végére értem az előadásomnak, és illetve befejezem az előadásomat egy idézettel, hogyha ezt meghallgatjuk. Dr. Sevestyén Jenő, teológiai professzornak az intelmeit. Dr. Sevestyén Jenő a budapesti teológián volt teológia tanár, és nagyon sok áldást adott a mi egyházunknak, amikor a tiszta tanítást, az evangélium, ige tiszta tanítását dogmatikai könyvekbe is összefoglalta. Amikor a 1938-as budapesti eukarisztikus világkongresszus volt, erre felkészültek, és a következőket mondta. Miután kifejtette a kérését, hogy a protestánsokat ne zaklassák az eukarisztiával kapcsolatban, mert szabadok akarok lenni lelkileg, ebből az is következik, hogy elveinkből kifolyólag mi se zavarjuk a római katolikus egyházat a maga belső ünnepében. Református emberek tehát a kongresszusnak még csak a tájára sem menjenek, és így az oltári szentség diadalmas körülhordozásának útvonalára se vonuljanak ki kíváncsi lélekkel, hanem vonuljanak vissza a házaikba, vagy végezzék rendes napi munkájukat, olvassák Bibliájukat, vagy a református igazságokat tanulmányozzák, és azok szépségéről elmélkedjenek, az Isten dicsőségét szakadatlanul szolgálni vágyó lélek szerint református értelmezésű eukarisztiával hálaadással. Köszönöm a testvérek türelmét.
Nagyon szépen köszönjük Alföldi Boruss Dezsőnek a tanítását az úrvacsoráról, és akkor befejezésként a szabad kérni, akkor a úri imádság elmondásával és egy áldással bocsáss el minket.
Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. És az Úr Jézus Krisztus kegyelme, szeretete és szent lelke legyen, és maradjon ti veletek. Amen. Áldás békesség.